A bárány minden valószínűség szerint rendelkezhet. Miss Marple szünetet tartott, majd kissé elábrándozva így folytatta. Nem tehetek róla, de valahogy az az érzésem, hogy itt valami, szóval, hogy itt valami személyes ügyről lehetett szó. Esetleg valaki így akart elégtételt venni valamiért, nem? Egy fiatal színésznő például, akivel rosszul bántak. Nem gondolják, hogy ez jobban megmagyarázná a dolgokat? Megpróbálja a férfit szántszándékkal lehetetlen helyzetbe hozni. Nekem ez valahogy így néz ki. És mégis, nem tűnik tökéletesen megnyugtatónak még így sem. De doktor úr, hiszen maga még nem is mondott semmit, szólalt meg Jane. Magáról megfeledkeztem. Róla mindig mindenki megfeledkezik, mondta a deresedő doktor szomorúan. Bizonyára nagyon jelentéktelen alak lehetek. Jaj, dehogy sopánkodott Jane. Kérem, mondja el, mit gondol. Abban a sajátos helyzetben vagyok, hogy egyrészt mindenkivel egyetértek, másrészt viszont senkivel sem. Én magam azt a kissé erőltetett és valószínűleg teljesen téves elméletet dolgoztam ki, miszerint talán a feleségnek lehet valami köze a dologhoz, már úgy értem Sir Herman feleségének. Semmi alapom nincs rá, hogy ezt feltételezzem, csak hát meglepődnék, ha tisztában lennének azokkal a rendkívüli, tényleg felettébb rendkívüli dolgokkal, amelyek elkövetésére egy elrontott élet késztethet valakit. Ó, Dr. Lloyd, kiáltott fel Miss Marple izgatottan, hogy milyen okosat mondott, és nekem egészen eddig még csak eszembe se jutott az a szegény Mrs. Pedmarsh. Jane értetlenül merett rá. Mrs. Pedmarsh? Az meg kicsoda? Hát, tétovázott Miss Marple, nem is tudom, az ő példája jó-e ide. Mrs. Pedmarsh mosónő, ellopott egy blúzba tűzött opáltőt, és egy másik nőházába csempészte be. Jane most csak még zavarodottabbnak tűnt, mint valaha. És ez mindent egy csapásra világossá tesz a maga számára, Miss Marple, kérdezte Sir Harry a maga sajátos kis hunyorintásával. Legnagyobb meglepetésére azonban Miss Marple megrázta a fejét. Nem, attól tartok nem. Belátom, teljesen tanácstalan vagyok. Azt viszont tudom, hogy a nőknek össze kell tartaniuk. Vészhelyzetben az embernek a saját neme pártjára kell állnia. Úgy vélem, ez a tanulsága Miss Helie történetének. Bevallom, rejtélyünk, eme sajátos erkölcsnemesítő vonatkozása elkerülte a figyelmemet, mondotta Sir Harry ünnepélyesen. Talán akkor látom át a dolog roppant jelentőségét, ha Miss Hillié fellebbenti a titokról a fájdlat. Hogy mondjad, a Dr. Jane zavartam? Az a benyomásom, gyermeki nyelven szólva, hogy szabad a gazda. Kegyednek Miss Hillié, és egyedül csak kegyednek jutott osztály részül a dicsőség, miszerint olyan tökéletesen rejtélyes ügyet tárt elénk, hogy még maga Miss Marple is elismeri, legyőzetett. Mindennyian feladják, kérdezte Jane. Igen. Sir Harry egy percig várt, hát ha valaki más megtöri a csendet, de aztán ismét szóvivőnek nevezte ki magát. Vagyis lélegzet visszafojtva várjuk hevenyészet kísérleteink közül, melyik lend majd a győztes megoldás. Az urak egyet-egyet adtak elő, Miss Marple kettőt. Mrs. B. pedig kerek egy tucatot. Nem is volt az egy tucat, javította ki Mrs. Bentley. Egy fő téma variációi voltak, és hányszor kell még a tudomására hoznom, hogy engem már pedig nem hívhat Mrs. B.-nek. Tehát mindannyian feladják, mondta Jane gondterheltem. Ez nagyon érdekes. Hátradőlt a székében, és szórakozottan a körmeit kezdte fényesítgetni. Na, Jane, nógatta Mrs. Bentley. Ki vele? Mi a megoldás? A megoldás? Igen, mi történt valójában? Jane nagy szemeket mereztett rá. Halvány fogalmam sincs. Hogy micsoda? Mindig szerettem volna tudni. Azt gondoltam, maguk itt mind olyan okosak, hogy egyikük biztosan megmondja majd nekem is. Mindenkiben forrt a méreg, Jane-nek a szépsége miatt sok mindent el tudtak nézni, de ez volt az a pillanat, amikor úgy érezték, ha a butaság fájna, Jane azon mód ritmikus sikoltozásban tör neki. Az ilyen mérvű ostobaságra még a legistenibb szépség sem jelenthet mentséget. Azt akarja mondani, hogy az igazságot soha nem derítették ki? Kérdezte Sir Harry. Igen. Mondom, ezért gondoltam azt, hogy talán majd maguktól megtudom. Jane hangján sértettség érződött. Nyilvánvaló volt, hogy úgy érezte, belegázoltak a lelkébe. Hát én ezt makogta Bentley ezredes. De aztán könnyen az ember idegeire tudsz menni, Jane, mondta a felesége. Na mindegy, míg élek, biztos leszek benne, hogy nekem volt igazam. és ha megmondod a szereplők valódi nevét, akkor már egészen biztos leszek benne. Nem hiszem, hogy ezt megtehetném, suttogta Jane. Nem kedvesen, mondta Miss Marple. Miss Haley-e ezt nem teheti. Már miért ne tehetné? Csattant fel Mrs. Bentley. Na igazán, ne légy már olyan rátarti, Jane. Nekünk vénebbeknek szükségünk van egy kis locsogásra. Legalább azt mondd meg, ki volt ez a pénzember. De Jane megrázta a fejét, és Miss Marple a maga ódivatú módján továbbra is a pártját fogta. Nagyon megrázó eset lehetett, mondta. Nem is vallotta be Jane. Azt hiszem inkább élveztem. Hát meg lehet, felelte Miss Marple. Nyilván kis szint vitt az egyhangúságba. Melyik darabban játszottál akkor, gyermekem? A Smithben. Ó, igen, egy Somerset Maugham darab. A munkái azt hiszem egytől egyig nagyon okosak. Csak nem mindegyiket láttam. Ha jól tudom, jövő ősszel ismét turnéztok vele, nem igaz? Kérdezte Mrs. Bentley. Jane bólintott. Hát, emelkedett fel a székéből Miss Marple, mennem kell. Hogyan járt az idő? De nagyon kellemes este volt, igazán roppant kellemes. Azt hiszem, Miss Haley-e története viszi el a pálmát, nem gondolják? Sajnálom, hogy haragszanak rám, mondta Jane. Mert hogy nem tudtam a végét, talán korábban kellett volna szólnom. Arcára szomorkás mosolyult, Dr. Lloyd lovagiasan elhárította a mentegetőzést. De drága ifjú hölgyem, már miért kellett volna? Formás kis problémát tárt elénk, elménket csiszolandó. Csak azt sajnálom, hogy egyikünk sem tudta meggyőzően megoldani. Maga csak beszéljen a saját nevében, torkolta le Mrs. Bentley. Én igenis megoldottam, efelől nincs kétségem. Tudod, azt hiszem igazad van, jegyezte meg Jane. Olyan jól hangzott, amit mondtál. A hét közül mégis melyikre gondol? Ugratta őket Sir Harry. Dr. Lloyd előzékenyen segített felhozni Miss Marple lábára a kalucsnit. A biztonság kedvéért tudja, magyarázta az öreg hölgy. A doktor felajánlott, hogy hazakíséri Ódon kis házába. Miss Marple számtalan gyapjú kendőbe bugyolálta magát, és még egyszer mindenkinek jó éjszakát kívánt. Utoljára Jane Haley-éhez lépett, és előrehajolva a színésznő fülébe súgott valamit. Jane-ből döbbent kiáltás szakadt ki, oly hangos, hogy mindenki oda kapta a fejét. Arcán derűs mosolyjal, jobbra-balra biccengetve, Miss Marple kiment a szobából, Jane elképedve bámult utána. Itt az ideje, hogy aludni menjünk, Jane, mondta Mrs. Bentley. Mi baj van? Úgy ülsz itt, mintha kísértetet láttál volna. Jane egy mély sóhajjal magához tért, a két férfinak szemkápráztató mosoly kíséretében búcsút intett, és a házasszonyát követve felment a lépcsőn. Mrs. Bentley bement a lány szobájába. Hát itt már majdnem kialudt a tűz, zsörtölt Mrs. Bentley, és mérgesen, ám eredménytelenül belekotort a parázsba. Biztos már eleve rosszul rakták meg. Milyen ügyetlenek ezek a szobalányok. Bár igaz, elég későre jár, hiszen már egy óra is elmúlt. Gondolod, sokan vannak ilyenek? Kérdezte Jane Haley-é. Mint a szobalány? Nem, mint ez a fura öreg vén kisasszony. Mi is a neve? Marple? Ja, vagy úgy, nem is tudom. Szerintem egy efféle kicsi faluban nem is olyan ritka az ilyen. Ó, Istenem, sóhajtott Jane. Nem tudom, mit csináljak. De hát mi baj van? Nyugtalan vagyok. Mi miatt? Dolly, vágott bele Jane bajos ünnepélyességgel. Tudod, hogy ez a különös öreg hölgy mit csúgott a fülembe, mielőtt elment? Nem, mit? Azt mondta. A helyedben, kedvesem, én ezt nem tenném. Soha ne add ki magadat teljesen egy nőnek, még akkor se, ha abban a pillanatban úgy érzed is a legjobb barátnőd. Tudod, Dolly, ez borzasztóan igaz. Mármint ez a bölcsesség? Igen, talán, de nem tudom, hogy jön ez ide. Azt hiszem, az ember soha nem bízhat meg igazán egy nőben, mert visszaélhet vele. Erre bizony nem gondoltam. Miféle nőről beszélsz, Jane? Netta Greenről, aki beugrik helyettem, ha úgy adódik. De hát Miss Marple mi az ördögöt tud róla? Azt hiszem, megsejtett valamit. Csak tudnám honnan. Jane, volna szíves most azonnal megmondani, miről is van szó egyáltalán? A történetem. Amit elmondtam. Ó, Dolly, az a nő, tudod, aki elvette tőlem Claude-ot. Mrs. Bentley bólintott, lázas gyorsasággal végigpergette magában Jane szerencsétlen házasságait, az elsőben Claude Averbury, a színész volt a férje. Őt vette feleségül, és megmondhattam volna neki előre, milyen lesz ez az új házassága. Claude nem tudja, de Sir Joseph Salmonnak viszonya van vele. A hétvégéket egy villában töltik, erről meséltem az előbb. Le akartam leplezni, mert azt szeretném, ha mindenki tudná, miféle nő ez a perszóna, és a rablás révén mindenre fény derül. Jane, kapkodott levegő után Mrs. Bentley. A saját történetedet mondtad el? Jane bólintott. Ezért választottam a Smith-t. Tudod, abban szobalánynak vagyok öltözve. Mindig kéznél van a ruha, és amikor a rendőrség hivat, mi sem egyszerűbb, mint azt mondani, a szállodában éppen a szerepemet próbáltam a kolléganőmmel. Közben persze nem ott, hanem a villában voltunk. Csak kinyitom az ajtót, behozom a koktélokat, Netta pedig Jane Haley-jének adja ki magát. Természetesen az a férfi őt soha többé nem látja, attól tehát nem kell tartani, hogy egyszer majd még felismeri. Én meg, mint szobalány, nagyon el tudom változtatni a külsőmet, és különben is mit számít az embereknek egy szobalány, rá se néznek. Azt is megbeszéltük, hogy utána a férfit kivonszoljuk az útra, ellopjuk az ékszeres ládikát, felhívjuk a rendőrséget, és visszamegyünk a szállodába. Az persze nem jó, hogy ez a szegény fiatalember szenved, de Sir Harry szerint ettől nem kell tartani, és az a nő belekerül az újságokba, meg minden, és Claude végre megláthatja, kit vett feleségül. Mrs. Bentley sóhajtozva lerogyott egy székre. Ó, szegény fejem, és egész időn keresztül, ó, Jane Haley, hogy te micsoda egy álnok teremtés vagy, így pontról pontra elmondani az egészet. Mert mondjon bárki bármit, jó színésznő vagyok, mondta Jane önelégülten. Mindig is az voltam, egyszer sem árultam el magam, igaz? Miss Marple mégiscsak ráhibázott, motyogta Mrs. Bentley. Tényleg személyes ügyről volt szó. Igen, igen, Jane, jó gyermekem, ugye tudod, hogy a rablás az mégiscsak rablás, és akár börtönbe is kerülhettél volna. Hát minden esetre egyikötök sem jött rá, felelte Jane. Kivéve Miss Marple-t. Arcára ismét nyugtalanság költözött. Dolly, tényleg azt gondolod, hogy sokan vannak hozzá hasonlók? Az igazat megvalva nem, mondta Mrs. Bentley. Jane ismét felsóhajtott. Mégiscsak jobb, ha az ember nem reszkíroz meg egy ilyen dolgot, és még Netta is visszaélhet a bizalmammal, ez bizony igaz. Ellenem fordulhat, esetleg zsarolni kezd, bármi ilyesmi. Ő segített kidolgozni a részleteket, és megfogadta, hogy kitart mellettem, de a nőkben soha nem lehet biztos az ember. Nem, azt hiszem, Miss Marple-nek igaza van. Jobb, ha nem kockáztatom meg. De drágám, hiszen már mégis tetted. Ó, nem. Jane kerekre nyitott a kék szemét. Hát nem érted? Még az égvilágon semmi sem történt. Ti voltatok, hogy úgy mondjam, a kísérleti nyulak. Nem állítanám, hogy értem, mit beszélsz, mondta Mrs. Bentley méltósággal. Azt akarod mondani, hogy ez az egész csak terv, nem pedig valóságos múltbéli tett? Az ősszel akartam megcsinálni, szeptemberben, most aztán igazán nem tudom, mit tegyek. És Jane Marple rájött. Egész egyszerűen rájött az igazságra, és nekünk egy árva szót sem szólt, dohogott Mrs. Bentley. Szerintem ezért mondta azt, hogy a nőknek össze kell tartaniuk. Nem akart kiadni a férfiak előtt. Ez igazán szép volt tőle. Az persze nem baj, hogy most már te is tudod, Dolly. Hát, Jane, nagyon szépen kérlek, hagyd fel az ötlettel. Azt hiszem, így lesz, suttogta Miss Haley-é. Akadhat még más Miss Marple is. 13. fejezet. Halál a patakban. Sir Harry Clittering, a Scotland Yard nyugalmazott rendőrfőnöke barátainál Bentleyéknél időzött, Szent Mary Mead kicsiny falucskájától nem messze. A vendég joggal élve azon a szombat reggelen csak jóval 10 óra után ballagott le, ráérős nyugalommal a reggelihez, és az ebédlő ajtajában csak nem összeütközött a ház asszonyával, Mrs. Bentleyvel. A kedves hölgy épp nagy sebben lobbal viharzott ki a szobából, láthatóan roppant mód felizgatta valami. Bentley ezredes az asztalnál ült, arca jócskán kivörösödött. Jó reggelt, Clittering, szép napunk van, szolgálja ki magát. Sir Harry engedelmesen szedett a kifli krumpliból, meg a szalonnából, és ahogy közelebb húzta a székét, a házigazda így szólt. Dolly egy kicsit ingerült ma reggel. Magam is így láttam, mondta Sir Harry jámboran. Eltöprengett egy kicsit. Mrs. Bentry békés természetű asszony volt, ritkán jött ki a sodrából. Amennyire Sir Harry tudta, csak egy valami érdekelte igazán, a kertje. Igen, folytatta Bentry ezredes. Most reggel hallottunk valamit, az borította ki. Egy lány a faluból. Emot lánya. Tudja, Emot, aki a kék vatkan. Ó, hogyne, persze. Na igen, tűnődött Bentry ezredes. Csinos lány. Bajba keverte magát. A szokásos történet, erről vitatkoztam Dollyval. Nagy butaság volt. Az asszonyokra nem lehet józan észszel hatni. Dolly köröm szakadtáig védte ezt a lányt. Tudja, milyenek a nők. A férfiak mind vadállatok, meg minden efféle, stb. Stb. De azért ez mégsem ennyire egyszerű, főleg manapság. Nagyon is jól tudják a lányok, mit akarnak. Attól még, hogy egy ilyen fiatal fickó elcsábít egy lányt, még nem feltétlenül gazember. Kettőn áll a vásár, legalábbis többnyire. Ezt a Sanford gyereket éppenséggel nagyon kedvelem. Csak egy ostoba szamár. Még, hogy egy Don Juan, ugyan már? Ez a Sanford vitte bajba a lányt? Úgy hírlik, nem mintha én bármit is tudnék a dologról, tette hozzá az ezredes óvatosan. Ezek a népek itt össze-vissza locsognak mindent. Tudja, miféle helyez. Mondom, valójában nem tudok semmit. És nem is vagyok olyan, mint Dolly. Hogy mindenféle következtetést vonjak le, és jobbra-balra vádaskodjam. A fene egye meg az ember vigyázzon arra, mit mond. Tudja, amikor itt van ez a halott kémi szemle is, meg minden... Hogy micsoda? Bentry ezredes rámerett. Miért? Hát nem mondtam még? A lány vízbe ölte magát, ezért ez a nagy izgalom. Hű, de ronda dolog, mondta Sir Harry. Hát bizony az, nem is szeretek rá gondolni. A szegény kis csinos fruska. Az apja minden esetre elég nehéz esett. Gondolom, ez a szerencsétlen teremtés megrettent attól, mi várhat rá. Elhallgatott egy pillanatra. Ez az, ami úgy fedizgatta Dollyt. Hol történt? A pataknál közvetlenül a malom alatt, ahol nagyon sebes a víz sodrása. Van ott egy gyalogút, meg egy híd, át a patakon. Azt mondják, onnan vetette magát a vízbe. Hát bizony, még rá gondolni is rossz. Azzal Bentry ezredes vészjósló zörgés kíséretében felvette az újságját, és megkísérelte, hogy a kormány legújabb gaztettein elandalodva elterelje figyelmét ezekről a fájdalmas dolgokról. Sir Harry csak kevéssé érdekelte a falusi tragédia. Reggeli után kitett a gyepre egy kényelmes széket, elnyújtozott benne, kalapját a fejébe nyomta, és békés elmélkedésbe fogott az élet szépségeiről. Úgy 11:30 tájt egy takaros szobalány lépett oda hozzá a pázsiton. Uram, ha volna szíves, Miss Marple jött át, és beszélni szeretne önnel. Miss Marple? Sir Harry felült, és megigazította a kalapját. Meglepte, hogy ezt a nevet hallja. Nagyon is jól emlékezett Miss Marple-ra. Az a nyájas, szelídvén kisasszonyos modor, az a bámulatos, éles elmélyűség. Eszébe jutott, hogy egy tucat megoldatlan eset, és az, hogy ez a tipikus falusi vén kisasszony minden egyes alkalommal milyen tévedhetetlenül talált rá a rejtény nyitjára. Sir Harry rendkívüli tiszteletet érzett Miss Marple iránt. Kíváncsi volt, most mi áradban lehet. Miss Marple a nappaliban várt rá. Mint mindig, most is elképesztően egyenes tartással ült, vidám színekben pompázó, külhoni bevásárlókosarát maga mellé tette a földre. Orcája kipirult, izgatottnak látszott. Sir Harry, ó, mennyire örülök, milyen szerencse, hogy itt találom. Véletlenül meghallottam, hogy lejött ide egy kis időre, kérem bocsásson meg a háborgatásért. Ugyan boldog vagyok, hogy láthatom, kezet fogtak. Mrs. Bentry sajnos nincs itthon. Tudom, felelte Miss Marple. Amikor jöttem, láttam, hogy Futittal a hentessel beszélget. Szegény Harry Futit. Tegnap elütött egy autó, mármint a kutyáját, ez volt a neve. Egy olyan sejmesszőrű fox terrier, erős, veszekedős fajta. A hentesek mindig ilyet tartanak, azt hiszem. Igen, mondta Sir Harry szolgálatkészen. Örülök, hogy akkor jöttem, mikor Mrs. Bentry nincs itthon, folytatta Miss Marple. Mert hogy maga az, akivel beszélni szeretnék. Erről a szomorú esetről. Harry Futitról? Kérdezte Sir Harry enyhén tanástalanul. Miss Marple szemrehányóan nézett rá. Ugyan már. Rose Emmottról természetesen. Hallotta már? Sir Harry bólintott. Bentry mesélte, nagyon szomorú. Meg volt kavarodva egy kissé. Elképzelni sem tudta, Miss Marple miért akarhat vele Rose Emmottról beszélni. Miss Marple visszaült, Sir Harry is leült melléje, amikor az öreg, hogy beszélni kezdett, a viselkedése megváltozott. Az arca megszigorodott, és egész lényéből valami különös méltóság áradt. Talán emlékszik, Sir Harry, hogy néhány alkalommal egy igazán kellemes játékot játszottunk. Különféle rejtélyekről meséltünk, és megoldásokat kerestünk. Volt olyan kedves azt mondani, hogy nem csináltam nagyon rosszul.
Mindannyiunkat kenterbe vert, válaszolt Sir Harry meleg hangon.
Zseniális volt, ahogy rendre eljutott az igazsághoz. És emlékszem, mindig valamilyen falusi párhuzam adta a kulcsot is a megfejtéshez. Miközben beszélt, mosolygott, de Miss Marple nem. Az öreg hölgy nagyon komoly maradt. Amit akkor mondott, arra bátorított, hogy most eljöjjek magához. Úgy érzem, ha elmondok önnek valamit, biztos, hogy kinevetni, legalábbis nem fog. Sir Harry rádöbbent, hogy Miss Marple halálosan komolyan beszél. Nem, természetesen nem fogom kinevetni. Sir Harry, ez a lány, Rose Emmott, nem ölte ő vízbe magát. Meggyilkolták, és én tudom, hogy kitette. Sir Harry 3 teljes másodpercig döbbent mozdulatlansággal ült. Miss Marple hangja tökéletesen higgadt és nyugodt volt. Ahhoz képest, amennyi érzelem látszott rajta, éppenséggel a leghétköznapibb kijelentést is tehette volna. Ez nagyon súlyos állítás, Miss Marple, mondta Sir Harry, miután újra levegőhöz jutott. Az öreg hölgy szeriden bólogatott. Tudom, tudom, ezért kellett eljönnöm önhöz. De drága Miss Marple, rossz helyen jár. Manapság én már csak egyszerű civil vagyok. Ha valóban az állítása szerinti ismeret birtokában van, a rendőrségre kell mennie. Nem hiszem, hogy megtehetném, mondta Miss Marple. De miért nem? Mert tudja, semmiféle, ahogy ön is mondja, ismerettel nem rendelkezem. Azt akarja mondani, hogy végeredményben akkor csak sejtése van a dologról? Nevezheti így is, ha tetszik, de mégsem erről van szó, egyáltalán nem. Én ugyanis tudom, bizonyos okoknál fogva, de ha ezekről az okokról beszámolnék Druid felügyelőnek, hát egyszerűen csak kinevetne. És még nem is hibáztathatnám. Nagyon nehéz lehet megérteni, ha valaki mondjuk így sajátos tudással rendelkezik. Úgy mint? Kérdezte Sir Harry. Miss Marple most egy kicsi elmosolyodott. Ha most azt mondanám önnek, hogy azért tudom, mert egy bizonyos Peacegood nevű ember, amikor jó néhány évvel ezelőtt egy kordéról zöldséget árult, az unokahungomnak sergarépa helyett fehér répát adott, és szónokés gesztussal felvetette a fejét. Hát ezt most jól megmondta, mormolta Sir Harry. Ha jól értem, tehát mindössze egy hasonló eset alapján volt le következtetéseket. Tudom, milyenek az emberek, mondta Miss Marple. Jól is néznénk ki, ha ennyi falun leélt év után sem tudnám. Most csak az a kérdés, hogy hisze nekem vagy sem. Egyenesen Sir Harry szemébe nézett. Arcát immár egészen elöntötte a pirosság. Rezzenéstelenül állt a Sir Harry tekintetét. Sir Harry hatalmas élettapasztalattal rendelkező ember volt. Döntéseit pillanatok alatt minden teketória nélkül szokta meghozni. És bármennyire is valószínűtlenül bizarnak tűnt, Miss Marple kijelentése rögtön tudta, szemernyi kételje sincs. Hiszek magának, Miss Marple, csak azt nem tudom, mit szeretne tőlem. Miért jött pont hozzám? Annyit, de annyit gondolkoztam rajta, mondta Miss Marple. Mint mondtam, bizonyítékok nélkül teljesen fölösleges lenne elmennem a rendőrségre. Egy szál bizonyítékom sincs. Annyit kérnék öntől, hogy kapcsolódjon be az ügybe. Druid felügyelőnek roppantul hízelegne a dolog, ebben biztos vagyok. És ha későbbiek folyamán arra kerül a sor, melyhet ezredest, a rendőrkapitányt is kedve szerint megpuhíthatja, erre mérget vehet? Esdeklően nézett Sir Harryre. És milyen adatokat tud a rendelkezésemre bocsátani? Mi az, amin el tudok indulni? Arra gondoltam, felelte Miss Marple, hogy felírok egy nevet, a nevet egy darab papírra, és átadom önnek. Ha azután a nyomozás során kiderülne, hogy ez a személy, ez a bizonyos személy semmiféle kapcsolatban nem hozható az üggyel, nos, hát akkor bizonyára tévedtem. Megállt, vagy kis idő múltán megborzongva hozzátette. Szörnyű, végtelenül szörnyű lenne, ha egy ártatlan ember bitófára jutna. Milyen csodát, hökkent meg Sir Harry. Az öreg hölgy szemébe nyugtalanság költözött. Lehet, hogy tévedek, bár őszintén szólva nem hiszem. Tudja, druid felügyelő, igazán intelligens ember, de a középszerű intellektus olykor rendkívül veszélyes. A döntő felismerés, az szokott elmaradni. Sir Harry kíváncsian nézett rá. Miss Marple egy darabig kis retikűjében kotorászott, majd elővett egy kis jegyzettömböt, letépett róla egy lapot, nagy gondossággal ráírt egy nevet, kettőbe hajtotta, és odaadta Sir Harrynek. A férfi szétnyitotta és elolvasta. A név semmit nem mondott neki, de a szemöldökét ezért kissé fölvonta. Elgondolkozva Miss Marple-re nézett, a lapot a zsebébe dugta. Hát tudja, mondta, fura egy dolog barángat itt bele engem. Soha életemben nem csináltam semmihez foghatót, de bízom benne, hogy jól ítéltem meg magát Miss Marple. Sir Harry Melkert ezredessel, a megyei rendőrkapitánnyal és druid felügyelővel ült egy szolgálati szobában. A rendőrkapitány agresszívan katonás viselkedésű, kicsi emberke volt. A felügyelő nagy darab, széles vállú férfi, maga a jó zenész. Őszintén szólva kissé zavarban vagyok, hogy így magukra törtem, mondta Sir Harry kellemes mosolyával. Valójában nem is tudom, mit keresek itt. Kedves barátom, el vagyunk ragadtatva, nagy kitüntetés ez nekünk. Roppant megtiszteltetés, Sir Harry, mondta a felügyelő. A rendőrkapitány közben ezt gondolta. A szegény ember halára unja magát Bentleyeknél. Az öreg egyre csak a kormány cápolja, az öreg asszony meg a virág gumóiról locsog. A felügyelő ezt gondolta. Milyen kár, hogy nem valami kacifántosabb esettel bajlódunk. Úgy hallottam, Clittering egyike Anglia legjobb koponyáinak. Igazán kár, hogy ilyen sima üggyel van dolgunk. Aztán a rendőrkapitány immár hangosan azt mondta. Sajnos ez csak egy ilyen kis mocskos hétköznapi eset. Először azt gondoltuk, a lány beleölte magát a vízbe. Útban volt már a gyerek, tudja. Az orvosunk, Haydock azonban résen volt. Észrevette, hogy a felső karján már a lányén zúzódások vannak, még a halála előtt estek rajta. Nyilván, ahol a pasas megragadta, úgy lökte bele a vízbe. Sok erő kell az ilyesmihez. Nem hiszem, nem sok dulakodás lehetett. A lányt biztosan váratlanul érte a dolog. Egy gyaloghíd van ott, csúszósak a pallók. Mi sem könnyebb annál, mint leteszíteni onnan valakit. Ezen az oldalon még korlát sincs. Az már biztos, hogy ott történt a tragédia? Igen, van ott egy kisfiú, Jimmy Brown, 12 éves. Az erdőben volt a túloldalon. Valami sikoltásfélét hallott a híd felől, aztán egy csobbanást. Erősen szürkült, már nem sokat lehetett látni. Hirtelen azt vette észre, hogy valami fehéres dolgot sodor lefelé a víz, mire aztán elrohant segítségért. Kihúzták a lány, de már nem lehetett feléleszteni. Sir Harry bólintott. A hídon nem látott senkit a fiú? Nem, de mondom, szürkület volt már, arrafelé meg egyébként is mindig mindent köd borít. Meg fogom kérdezni tőle, közvetlenül az eset előtt vagy után nem látott-e valakit. Tudja, ez a gyerek természetszerűleg azt feltételezte, hogy a lány belevetette magát a vízbe. Na persze, mindenki azt hitte. Viszont itt van ez a cédula, mondta a druid felügyelő. Sir Harryhez fordult. A lány zsebében találtuk, uram. Amolyan vékony művész ceruzával írták, és bár a papír rongyá ázott, el tudtuk olvasni. És mi van benne? Ez a fiatal Sanford írta. Rendben van, azt mondja, 8:30 ott leszek a hídnál. R.S. Hát, ami ezt illeti, majdnem pont 8:30 volt. Épp csak pár perccel múlt, amikor Jimmy Brown meghallotta a kiáltást és a csobbanást. Nem tudom, találkozott-e már maga ezzel a Sanforddal, folytatta Melkert ezredes. Vagy egy hónapja van itt, építész, a féle ifjú titán. Ilyen fura modern pócerájukat épít. Ellingtonnak tervez valami házat, a jó ég tudja, mi sül ki belőle. Mindenféle hóbortos ötlettel rakja tele, gondolom. Üveg ebédlőasztal, meg olyan acélból és nádból összeeszkábált fogorvosi kínzószék, ilyesmi. Mindegy, végül is nem azt nem szoroz, de azért azt jól mutatja, miféle ember ez a Sanford. Komcsi tudja, a gyerkölcsi nulla. A csábítás, mondta Sir Harry halkan, kétségkívül sok ezer éves bűncselekmény. Bár olyan ősi hagyományai természetesen nincsenek, mint az emberölésnek. Melkert ezredes nagy szemeket mereztet rá. Igen, persze, motyogta, hogyne. Hát így állunk, Sir Harry, mondta Druid. Ronda egy ügy, de legalább világos. Ez a Sanford bajba viszi a lányt, aztán egyből pucolni akar vissza Londonba. Van ott egy barátnője, szép kis fiatal teremtés, már el is jegyezték egymást. Na persze, ha ezt meghallja, Sanford az életben nem látja többet. Ez a derék ember találkozik Rózzal a hídon. Ködös este van, közel távol egy lélek sincs, megragadja a vállánál fogva, és beletaszítja a vízbe. Mocsok egy alak, megérdemli, amit majd kap érte. Ez az én véleményem. Sir Harry egy-két percig szótlanul üldögélt. Érzékelhette, mennyire hajlanak errefelé, az előítéletekre. Egy modern gondolkodású ifjú építész nem számíthat osztatlan népszerűségre a maradi Szent Méri mídben. Kétség nem férhet hozzá tehát, hogy ez a Sanford lett volna a születendő gyermek apja, kérdezte aztán. Biztosra veheti, felelte Druid. Rose Emmott elmondta az apjának. Azt gondolta, a szerencsétlen, ez a fickó majd elveszi, még hogy elveszi, ugyan már. De jó ég, gondolta Sir Harry, mintha egy múlt századi melodrámába csöppentem volna. Gyanútlan leány, londoni gazfickó, zord atya, hitszegés, mert csak a hűség és falusi szerelmes hiányzik. Igen, azt hiszem ideje, hogy ez ügyben is kérdezősködjem. Felhangon ezt kérdeztem. Nem volt ennek a lánynak valakije innen a faluból? Mármint Joe Ellis? Kérdezett vissza a felügyelő. Remek fickó ez a Joe, asztalos. Ó, ha Rose kitartott volna mellette. Melkettezredes egyetértőleg bólogatott. Az ember húzzon csak a maga fajtájához, fortyogott. Joe Ellis hogy viselte a dolgot? Kérdezte Sir Harry. Senki nem tudja, válaszolta a felügyelő. Ez a Joe olyan magának való gyerek, zárkózott. Rose csinálhatott bármit, az pont úgy volt jó neki. Az orránál fogva vezette. Joe azt remélte, egyszer majd még visszatér hozzá. Szeretnék beszélni vele, mondta Sir Harry. Ó, hát majd elmegyünk hozzá, felelte melkettezredes. Egyetlen szállat sem hagyunk figyelmen kívül. Én magam úgy gondolnám, előbb beszéljünk az öreg Emmottal, aztán Sanforddal, aztán majd elmehetünk Elisehez is. Ez így megfelel, Flittering? Sir Harry bólintott, hogy ez bizony pompás. Tom Emmottot a kék vadkamban találták, robosztus, 40-es férfi volt, sunyi pillantású, erőszakos állú. Örvendek a szerencsének, uraim! Jó reggelt, ezredes úr! Jöjjenek ide beljebb, itt nyugodtan beszélgethetünk. Szolgálhatok valamivel az uraknak? Nem? Ahogy tetszik. A szegény lányom ügyében jöttek, igaz? Ó, hát derék leány volt ez a Rose, derék bizony. Mindig jó kislány volt, míg csak ez a mocskos disznó, már engedelmet kérek, de hát az ide nem tolta a képét. Azt ígérte neki, hogy elveszi feleségül, aztán, de a fejére hozom a törvényt, úgy éljek, rávette a disznó, a mocskos gyilkos. Micsoda szégyen ez mi nekünk? Jaj, szegény lányom! A lánya egyértelműen kijelentette önnek, hogy az állapotáért Mr. Sanford a felelős, kérdezte Melket élesen. Ahogy mondja, itt ebben a szobában. És maga erre mit mondott neki, érdeklődött Sir Harry? Hogy mit mondtam neki? A férfi egy pillanatra meghökkent. Igen, nem fenyegette meg például, hogy elkergeti a háztól? Hát, egy kicsit elöntött a méreg, ez már csak természetes, nem? Maguk is úgy gondolják, hogy természetes, biztosan. De a háztól persze nem kergettem el, ilyet én sose tennék. A jog és erkölcs védelmezőjeként háborgott. Nem, hát akkor kérdem én, a törvény mire való? Mire való a törvény, ha nem erre? Az a disznó adja vissza a lányom becsületét, mert ha nem teszi, Istenemre mondom, meg fog fizetni érte. Öklével az asztalra vágott. Mikor látta utoljára a lányát? Kérdezte Melket. Tegnap úgy jött körül. A viselkedése nem volt szokatlan? Nem, csak olyan, mint rendesen. Nem vettem én észre semmit. Ha tudtam volna, de nem tudtam, mondta a felügyelő szárazon. Ezzel aztán el is mentek. Ez az Emmott nem kelt valami jó benyomást, tűnődött Sir Harry. Elég sötét alak, felelte Melket. Ha tehetné, azon helyben belevágná a kész Sanfordba. Ezután az építészt keresték fel. Rex Sanford egészen máshogy nézett ki, mint Sir Harry elképzelte magában. Magas, hirtelen szőke, nagyon vékony fiatalember volt. Kék szeme ábrándosan csillogott, haja rendezetlenül lógott a nyakába. Beszéde valahogy kissé nőiesnek hatott. Melket ezredes mindhármójukat bemutatta.
Aztán rögtön a tájra tért, és megkérdezte az építészt, mit csinált, merre járt az előző este.
Nem kényszeríthetem, hogy bármit is mondjon, de minden, amit mond, felhasználható ön ellen, mondta figyelmeztetően.
Megértette? Azt akarom, hogy világosan lássa a helyzetét.
Nem értem, hevette Sanford.
De azt ugye tudja, hogy Rose Emma tegnap este vízbe fúlt.
Igen, ó Istenem, olyan borzasztó. Egy szemmunyással aludtam az éjjel, igazán. Most sem tudtam semmit sem csinálni, felelősnek érzem magam, szörnyen felelősnek.
Beletúrt a hajába, így ez még rendezettenebb lett.
Soha nem akartam semmi rosszat neki, mondta panaszos hangon.
Soha nem gondoltam volna, eszembe nem jutott, hogy ezt a megoldást választja.
Leült az asztalhoz, arcát a kezébe temette.
Úgy értse, Mr. Sanford, hogy megtagadja a választ arra a kérdésemre, hol volt tegnap este 8:30?
Ó, nem, dehogy. Elmentem itthonról, jártam egyet.
Miss Emmottal ment találkozni?
Nem, magamban voltam az erdőben. Nagyot sétáltam.
Akkor mégis milyen magyarázatot tud adni erre a papírfecsnire?
Az elhunyt leány zsebében találtuk. És druid felügyelő érzelemmentesen, hangosan felolvasta a szöveget.
Nos, uram, tette még hozzá, tagadja el, hogy ezt ön írta.
Nem tagadom, igazuk van, én írtam. Rose arra kér, találkozzam vele. Ragaszkodott hozzá, nem tudtam, mit csináljak. Így aztán megírtam ezt a levélkét.
Óhó, így már sokkal jobb, mondta a felügyelő.
De nem mentem el. Sanford hangja az izgatottságtól a magasba csapott.
Nem mentem el. Úgy éreztem, sokkal jobb lesz, ha nem. Holnap készültem visszamenni Londonba. Úgy éreztem, jobb, ha nem találkozom vele. Azt gondoltam, majd írok neki Londonból, és valahogy majd megállapodunk.
Tudatában van ön annak, uram, hogy ez a lány gyermeket várt, és a gyermek apjaként önt nevezte meg?
Sanford felnyögött, de nem válaszolt.
Igazat mondott a lány, uram, vagy sem?
Sanford még mélyebbre temette az arcát.
Azt hiszem, igen, jött tenyere mögül a tompa válasz.
Ó, druid felügyelő nem tudta palástolni elégedettségét.
Most, ha erről a sétáról válthatnánk néhány szót, látta önt valaki tegnap este?
Nem tudom, nem hiszem, amennyire vissza tudok emlékezni, nem találkoztam senkivel.
Ez bizony nagy kár.
Mit akar ezzel mondani? Sanford dühötten mellett rá.
Mit számít az, hogy sétáltam-e vagy sem?